Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Nagy sikerrel zajlik a Magyar Tudományos Akadémia alumni programja, amelyet Frany Tamás, az MTA elnöke álmodott meg, és amelynek célja, hogy a tudósok, kutatók leginkább egykori saját iskolájukban népszerűsítsék a tudományt. A diákoknak tartott egykori iskolájában előadást Kis Viktória régész, az MTA kiváló kutatóhely Hunren Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa a régészet legújabb lehetőségeiről. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Legtöbbször azt gondolom, egy kívülállónak talán Indiana Jones jut eszébe a régész szó hallatán. A fiatalabbak lehet, hogy már nem annyira ismerik ezeket a filmeket, de hát volt most egy újabb változat, ahol már idős korában is még mindig a múltat kutatja, de hát ezek inkább ilyen kincskeresésről szóló dolgok. A másik ilyen sztereotípia, hogy mivel is foglalkozik a régész, de hát aki a dinócsontokat kutatja, az a paleontológus. Tehát a régész az egykor élt embereket vizsgálja, tehát se nem kincsvadászat, se nem a dínók kutatása. A régészet a kulturális örökség védelméről szóló törvény megfogalmazása szerint a régészeti örökség az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma. Mármint, hogy az emberi létnek az érzékelhető nyoma. Tehát 1711 az ugye a Rákóczi szabadságharcot lezáró békekötés, tehát ez egy ilyen meghatározott dátum, ami előtt régészeti leletekről beszélünk. Én elsősorban Európa őskoráról fogok itt beszélni, nekem a szakterületem az a bronzkor ezen belül. Tehát ugye az őskornak a legfontosabb jellegzetessége az, hogy szinte egyáltalán nincsenek írásos források, illetve csak olyan esetekben, amikor mondjuk a görögök vagy a rómaiak azokról az európai őskori népekről írnak, akikkel ők egy időben éltek, tehát például a szkítákról vagy a keltákról. És az őskoron belül újkőkorról, rézkorról, bronzkorról és vaskorról szoktunk beszélni, tehát általában a használati tárgyaknak az anyaga alapján különítjük el ezeket az időszakokat. A régészetnek a módszereiről nagyon röviden, tehát ahogy említettem, ez nem kincsvadászat, hanem szisztematikus kutatás. Általában a legtöbb régészeti lelőhely nagy felületű feltárások révén kerül elő manapság, ami azt jelenti, hogy egy-egy nagy beruházáshoz kötődően, akár egy áruház építéséhez, vagy autópályák építéséhez meglehetősen gyorsan kellene ugye ezeket a kutatásokat elvégezni, vagy legalábbis megmenteni a leleteket, és aztán később a kutatás az később egy hosszabb időszakot tud igénybe venni. Drónokat, illetve ilyen kis repülőgépet, ezeket is gyakran használjuk, légifényképezéshez, lidar vizsgálatokhoz, tehát ezek is segítenek abban, hogy például fölülről egy régészeti lelőhelyet lehessen lefényképezni. A magnetométer, ami nekünk a régészeti intézetben is van ilyenünk, tehát itt ugye ilyen szenzorok vannak az autó mögé kötve, és ezekkel nagy felületnek lehet a talajmágnesességét megvizsgálni, tehát ahol az ember bármilyen gödröt, árkot, sírt, a földbe ásott, annak ugye egy más típusú jelet fog adni ennek a műszernek a segítségével, és így fel lehet tulajdonképpen térképezni ásatás nélkül is nagyon sok lelőhelyet, illetve hát a tenger alatti vagy víz alatti régészet is fontos információkkal tud szolgálni. A kísérleti régészet, ami szintén egy nagyon érdekes kutatási lehetőség, például jelen esetben egy disznónak az égetése zajlik olyan mágián, amilyenen például a bronzkorban, amivel én is foglalkozom, az embereket elhamvasztva helyezték el utána a sírban, mágián elégették, úgy, ahogy ma akár Indiában még ma is lehet látni ilyen folyamatot. És azért disznót, mert a disznónak a táplálkozása az nagyon hasonló az emberéhez, tehát növényi és hús eredetű táplálékot is fogyaszt, tehát későbbi vizsgálatok számára is jobban alkalmas, mintha mondjuk egy növényevő állattal csinálnánk ezt a kísérletet. És amiről most itt több szó fog esni, talán ismerős szintén, mai napság is sok helyszínelős filmet láthatunk a különböző tévécsatornákon. Tulajdonképpen a régészetben ma alkalmazott úgynevezett biorégészeti módszerek, ezekből a törvényszéki orvostani módszerekből is kölcsönözzük őket, illetve hát nagyon sok olyan módszer van, ami, tehát egyfajta a történeti embertan, másfelől például a DNS vizsgálatok beépülnek ma már a régészeti kutatásokba, és egészen soha nem látott eredményeket tudnak produkálni a számunkra. Nagyon sokféle dolgot lehet az emberi maradványokból kideríteni, természetesen az egészségi állapotra, tehát betegségekre, vagy olyan munkavégzésre vonatkozó adatokat találunk az embereknek a csontjain, amiből következtethetünk arra, hogy hogyan is éltek, milyen volt az életmódjuk. Például a gyulladásos betegségek is ugye nyomokat hagynak, az elégtelen táplálkozás, tehát például ezek a kis vízszintes vonalak, ezek arra utalnak, hogy ez az illető gyakran nem jutott megfelelő táplálékhoz, és úgy, ahogy mondjuk egy fa évgyűrűi, hogyha nincs elég víz, vagy nincs elég táplálék, akkor más milyen évgyűrűt hoz létre a fa, mint amikor sok eső esik, hasonlóképpen van az embernél is. Hát gyakran például, amikor a kisgyermekek a szoptatás után a szilárd táplálékra áttérve, ez a régészeti korokban is ki tudjuk mutatni, most már egy ilyen 2-3 éves korban történt meg akkor is, ott előfordulnak ilyen táplálékhiányos állapotok, tehát amikor éppen szoptatásról áttérve nem tudtak megfelelő ételhez jutni. Gyulladásos betegségek, vagy például a vérszegénység, a szemüregben látható nyomok arra utalnak, hogy vérszegénységben szenvedett például ez az egyén. A megerőltető, például a járás, vagy a megerőltető munka, az az izmoknak a tapadásánál szintén egy ilyen más jelenséget hoz létre a csonton, tehát ez alapján is lehet különféle következtetéseket tenni az életmódról. E tekintetben például vannak kutatások arra, hogy meg lehessen azt állapítani, hogy a férfiak és a nők például eltérő munkákat végeztek. Például a bronzkorban úgy néz ki, hogy a férfiaknál már a kardforgatás és a jobbkezesség az egy ilyen jellegzetes tevékenység volt. Ugyanakkor a nőknél viszont valószínűleg az őrléssel összefüggésben azt figyelték meg, hogy ma élő egyetemistákkal hasonlították össze az őskorban élő nőknek a karcsontját, illetve olyan evezősökkel, akik naponta kétszer is órákon keresztül edzettek, és még hozzájuk képest is izmosabbak voltak az őskori nők, nyilvánvalóan például ilyen munkák miatt, hiszen a kenyérhez szükséges, vagy bármilyen kásaféléhez szükséges őrlést, azt egy térdelő pozícióban, nyilván a térdükön is láthatók olyan nyomok, amik ennek a munkavégzésnek a végzésére utaltak. Mi az, ami még érdekes nyomokat hagy az ember testén? Például egy eszkimó, aki a fogával puhítja a bőrt, és az őskori embereknél is látunk olyat, amikor ilyen furcsán van megkopva a foguk. Ezekben az esetekben arra következtethetünk, hogy valamiféle olyan munkavégzés történt, amihez felhasználták a fogaikat is. Például a magassarkú cipő is azért talán ezt tapasztalhatja is magán sok nő, hogy ha hosszú ideig visel ilyen cipőt, tehát sok éven keresztül, akkor az is elváltozásokat tud okozni a lábon. Egy másik érdekesség például a lovaglásnak a vizsgálata, tehát hogy hogyan tudjuk azt egy csontvázon igazolni, hogy ő lovas volt. A combcsont, ahogy ugye illeszkedik a medencébe, ott is elváltozásokat tud okozni azt, hogyha sokszor ismétlődő lovaglást végez valaki. Természetesen a fertőző betegségek is tudnak csúnya nyomokat hagyni a csontokon, olyan esetben, amikor hosszú ideig fennálló megbetegedésről beszélünk, tehát valószínűleg egy gyors lefolyású vírusfertőzést azt nem lehet kimutatni, de például a lepra vagy a TBC esetében ugye ilyen furcsa púp jön létre a gerincen, és ez ugye még ma is egy komoly betegség, tehát a mai betegségeknek a kutatása szempontjából is fontos, hogyha az egykori embereknek a csontjait tudjuk vizsgálni. Sokszor fordul elő, hogy koponyákon nyomokat lehet látni, tehát hogy valamiféleképpen megpróbálták meglékelni az illetőnek a koponyáját. Ez többféle dologgal függhet össze. Lehet szó harci sérülésről, amit megpróbáltak meggyógyítani ezzel, de előfordulhat, hogy valakinek mondjuk sokszor fájt a feje, és akkor, amikor ilyen többszörös sérüléseket lehet látni, akkor arra lehet következtetni, hogy ez egy többször visszatérő probléma volt a számára, amit próbáltak segíteni korabeli módszerekkel. Szintén egy érdekesség, amit a koponyákon meg lehet figyelni, a koponyatorzításnak a szokása. Ezt több korszakban is gyakorolták, tehát például a maja időszakban, de itt a Kárpát-medencében, például a népvándorlás korban, a hun korban, Attila korában így fejezték ki az elithez való tartozásukat, hogy egy ilyen bandást helyeztek a gyerekkorban a koponyára, és akkor ez ugye eleve a növekedés folyamán egy megváltozott alakot hozott létre a koponyán. És a legújabb kutatások alapján későbbi időszakban ez széles körben elterjedt, tehát mindenki az elitre szeretett volna hasonlítani, és több egyénen is aztán később meg lehetett ezt figyelni. Tehát, ahogy beszéltem róla, csontvázas temetkezések esetében nagyon sok információt lehet nyerni, a nemről, az életkorukról, hogy milyen sérüléseik, betegségeik voltak, de az újabb kutatások alapján például a mobilitásról is lehet eredményeket hozni, ami azt jelenti, hogyha valakinek megvizsgáljuk a fogait, és a fogában, illetve a környező talajban végzett stroncium-izotóp arány elemzés eltérést mutat, az azt jelenti, hogy ő máshol született, mint ahol később eltemették. Hamvasztásos temetkezések esetében sokkal kevesebb információt lehet nyerni, de fogjuk látni, hogy azért ott is érdemes vizsgálni a csontokat. Másik érdekesség például, hogy a fémtárgyakkal érintkezik a csont, ugye több száz, több ezer éven keresztül a földben eltöltött idő alatt, a fémtárgyak, jelen esetben a bronztárgyak, réz és bronztárgyak ilyen zöldre, zöld patinásra színezik meg a csontokat. Tehát ez alapján még olyan esetekben is ki lehet mutatni az ékszereknek a jelenlétét, hogyha esetleg egy sírrablás révén ezeket eltávolították a sírból, akkor is gyaníthatjuk, hogy ott volt valami fontos ékszer. Szó volt róla, hogy a sérülések is látható nyomokat hagynak a csontokon. Ugyanakkor az is, hogyha begyógyult ez a sérülés, tehát nem okozta az illetőnek a halálát, akkor ilyen lekerekítetté válik például a jelen esetben ez a koponyacsont. Aztán halál utáni sérülések is előfordulnak. Például egy általunk is vizsgált érdi, bronzkori települési gödörben több embernek a maradványai kerültek elő, és antropológus kollégánk érdekes megfigyelést tett, mely szerint a csonton ilyen furcsa kis lyukacskák voltak, amit kíváncsi volt, hogy milyen valószínűleg állat okozta, és archeozoológus kolléga segítségével sikerült meghatározni, hogy itt egy rókának vagy egy aranysakálnak a fogai illenek bele pontosan ezekbe a lyukacskákba. Tehát arra következtethetünk, hogy amikor a gödörbe elhelyezték ezt a halottat, nem rögtön temették be földdel, hanem egy darabig ott nyitva volt ez a gödör, és a dögevők hozzáfértek ennek a gödörnek a tartalmához. Hogy ezek mennyire fontos és jelentős kutatások, az is jelzi, hogy például a radiokarbon vizsgálatok, amelyeknek a segítségével abszolút korhoz is tudjuk kötni a régészeti leleteket, tehát hogy egyfelől tudjuk őket régészeti módszerekkel keltezni, ezt relatív keltezésnek hívjuk, vagyis mondjuk a velük eltemetett fémtárgyak, eszközök, fegyverek alapján meg tudjuk állapítani, hogy valakit mondjuk a rézkorban vagy a bronzkorban temettek el, de a radiokarbon korhatározás segítségével viszonylag pontos naptári dátumot is tudunk hozzájuk kötni. Ez ugye a kozmikus sugárzásnak a hatásával függ össze, hogy amikor egy egyén, ember vagy állat meghal, onnantól kezdve ez a kozmikus sugárzás már nem épül be a szervezetével, tehát ki lehet számítani az ő halálának az időpontját, és ennek a pontosításához pedig dendrokronológiai vizsgálatokból származott, tehát a faévgyűrűk alapján vett dátumokat is fel tudunk használni. És hogy ez mennyire fontos, Libby 1960-ban kémiai Nobel-díjat kapott ezért a kutatásért. Említettem a fogaknak a fontosságát a mobilitásnak a vizsgálatában, Tehát egyfelől a stronciumizotópos, illetve az oxigénizotópos vizsgálatok abban segítenek, hogy az elfogyasztott táplálék és illetve a víz szintén, ahogy beépül az embereknek a fogába, ebből meg lehet állapítani, hogy ők eltérő helyen születtek-e, mint ahol eltemették őket. És a táplálkozásra pedig a szén és nitrogén izotópoknak a vizsgálata utal ugyanilyen módon. Tehát ez alapján meg lehet állapítani, hogy növényi vagy állati táplálékot és milyen fajta növényi táplálékot fogyasztottak az egykor élt emberek. Az archeogenetikai vizsgálatok szintén hihetetlenül sok információval járulnak a régészeti kutatáshoz is. Ehhez elsősorban a sziklacsonti részt használjuk fel, mivel ez egy meglehetősen vastag csont, és a tapasztalatok alapján ebben van lehetőség a legjobban megmaradó DNS-nek a kimutatására. Ez egy viszonylag új tudomány, tehát ebből is látszik, hogy 2022-ben Svante Paabo orvosi Nobel-díjat kapott ennek az archeogenetikai vizsgálatoknak a elindításáért tulajdonképpen. A módszernek a kidolgozásáért. DNS vizsgálatokkal többféle érdekes eredményt lehet kimutatni. Ezek közül a populációgenetikai kutatások azt mutatják meg, hogy egy bizonyos közösség genetikai állománya honnan származik. Tehát ennek segítségével például ki lehetett mutatni, hogy a Krisztus előtt 2500 táján, tehát a részkor végén, bronzkor hajnalán Angliában olyan közösségek jelentek meg, akik egyébként a fémet is magukkal vitték, tehát korábban fémtárgyak nem voltak a brit szigeteken, ők a kontinensről vándoroltak oda. Tehát olyan genetikai nyomokat lehetett bennük kimutatni, ami a brit szigeteken korábban nem létezett, és egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy a kontinensnek a mai Hollandia és szomszédos területekkel kapcsolatba hozható területről vándoroltak be ezek az emberek, tehát nyilván hajókkal költöztek át. Biológiai rokonságra, tehát vérségi kapcsolatokra is tudunk következtetni ezeknek az adatoknak a segítségével, tehát a régészetnek egy régi vágya, hogy mondjuk azt meg tudjuk állapítani, hogy az egymás mellett eltemetett emberek, akár egy sírba elhelyezett emberek között van-e rokoni kapcsolat. Ebben nagyon fontos új információkat tudunk kapni a genetikai, archeogenetikai vizsgálatoktól, de ma már a szemszínnek, a hajszínnek a megalapítására is van lehetőség, tehát ezek mind soha nem látott eredmény. Eredményekkel szolgálnak a régészeti kutatás számára. A mi kutatásainkban elsősorban a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenetikai Intézetével, de a Harvard Archeogenetikai Tanszékével is együtt dolgozunk. Említettem, hogy a hamvak kutatása is fontos szempont. Egy teljességében elhamvasztott ember maradványai, nők esetében olyan 2000 g, férfiak esetében kb. 3000 g is lehet. Tehát, hogyha ennél sokkal kevesebbet találunk meg egy temetkezésben, akkor arra kell gondolnunk, hogy vagy nem olyan gondosan gyűjtötték össze a hamvakat, vagy valamiféle szelekciót alkalmaztak. A hamvaknak tudjuk vizsgálni, hogy milyen hőmérsékleti körülmények között hamvasztották el őket, és hát természetesen ugyanígy vizsgálhatók a csontokon, hogyha nagyobb darabokban megmaradnak, akkor ugyanúgy betegségekre utaló nyomokat is lehet rajtuk találni, nemet, kort lehet meghatározni rajtuk.
Szigma, a holnap világa.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet önkéntes kutatók bevonásával mérte fel a magyarországi kertek pók népességét. A pókháló projektben a keresztes pók szerepelt a legnagyobb arányban, mondta el a kutatóintézet ügyvezetője Drexler Dóra.
Ez ugye a kiskertek, a házi kertek sok színűségét volt hivatott felmérni ez a kutatásunk, a pókok, mint indikátor szervezetek révén, tehát pókokat kellett fotózni. A kert adatainak egy-két paraméterének megadása után az egész szezonban, és bárki tényleg az országból becsatlakozhatott.
Mennyire lett országos az eredmény?
Szerencsére nagy volt az érdeklődés, sikerült elérni egy szélesebb közönséget, aminek nagyon örültünk, úgyhogy több mint 200-an bekapcsolódtak és rendszeresen töltöttek föl adatot, összesen több mint 3000 fotót kaptunk, és ebből 2800 az értékelhető is volt, tehát azonosítani tudták a pókász kollégáim legalább családszinten a póknak a típusát, hogy úgy mondjam, és az országban is szinte minden tájegységből jöttek adatok, tehát sikerült lefedni jó részét az országnak, mondhatjuk azt, hogy tényleg országos szintű ez a felmérés, és hogy tervezzük majd folytatni is, hogy ez tovább bővülhessen.
Nagyságrendileg hány pókfaj élhet Magyarországon?
Körülbelül 800 pókfaj él Magyarországon, és közülük akár egy-két tucat is előfordulhat közvetlen környezetünkben, a kertjeinkben. És az az érdekes, hogy nagyon érzékenyen reagálnak a pókok a környezet adottságaira, változásaira, és ezért is alkalmasak arra, hogy indikátorként jelezzék a természet közeliségét a kertnek, vagy úgy mondjuk a természeti értékét is akár, hogy mennyire tudjuk, ugye ezáltal a kertünkben fenntartani az hasznos életközösségeket és azt a sokféle élőlényt, aminek azért nem ártana otthont adnunk saját kertünkben is.
Az eredmények alapján melyek voltak a leggyakrabban észlelt pókfajok?
A keresztes pókok fordultak elő leggyakrabban, de vitorlás pókok, ugrópókok, kaszás pókok, álkaszás pókok, tehát sokféle pókot tudtunk azonosítani, sőt egy-két védett ritkább pók megjelenéséről is számot adtak a lelkes fotózók, tehát lápi területeken élő vagy tölgyfásokhoz kötődő életmódot folytató pókokról is kaptunk képeket.
A kezdeti elképzeléseikhez képest ez a sorrend, amit ön is említett, mit árul el a szakértők számára?
Az elképzelésünk az volt, hogy ugye a kertművelési szokásokkal majd jól összhangba tudjuk hozni az adott helyszínen felmért vagy beküldött diverzitást, sokszínűséget, és ez beigazolódni is látszik, tehát egyrészt elmondhatjuk, hogy meglepően sok pókfajt tudtunk detektálni, ez jó hír. Ugyanakkor látszik az is, hogy adott kerten belül minél nagyobb például a burkolt felületeknek az aránya, annál inkább csökken a megtalálható pókfajok száma. Tehát ugye a burkolattal egyrészt elveszünk nyilván életteret is, de most a kert mérettől függetlenül is csak az arányt nézzük, hogy mennyi része burkolt, az is nagyon-nagyon befolyásoló tényező. Tehát azt mondanám, hogy egy kis kertben meg még inkább oda kell figyelni, hogy lehetőleg kevés területet burkoljunk véglegesen, adjunk teret, hagyjunk életteret a pókoknak és más hasznos szervezeteknek. A másik ilyen megállapítás, vagy hát az adatokból a látható trend az az, hogy a növényvédőszer felhasználással, tehát gyomirtók, gombaölők, rovarölők felhasználásával is negatív összefüggést mutat a pókfajszám feltételezésünk szerint, tehát még elemezzük ugye tovább ezeket az adatokat, hiszen összefüggésben van itt sok minden, tehát általában akik ugye növényvédőszereket, kémiai szereket használnak a kertben, ők például egyébként is katonás rendet tartanak, vagy gyakrabban nyírják például a füvet jóval, vagy gyommentesen tartják a földet, a talajfelszínt sokszor. Tehát vannak ugye ilyen összetett hatások is, de azt látjuk, hogy valószínűleg ugye nem meglepő módon, ahol nem használnak kémiai növényvédőszereket, ott egy magasabb pókfajszámot tudtunk feljegyezni. Ugye ezekkel a praktikum oldaláról is majd próbáljuk segíteni a kert tulajdonosokat, hogy mi az a tevékenység, vagy hogyan tudják fajgazdagabbá és természeti szempontból értékesebbé tenni a saját otthoni kerti környezetüket.
Miért jó az, ha a kertben pókok vannak?
Hát a pókok egy iránymutatást adnak a többi élő szervezetre is, de egyrészt szerintem egy érdekes felfedezést is tudunk tenni, és megismerni egy kicsit, hogy mennyien élnek a kertben még a füvön, a tuján és rajtunk kívül, és a másik oldalról pedig ugye ezek hasznos élő szervezetek, ahogy említettem, táplálkozásuk szempontjából ragadozók, tehát a számuk és a fajgazdagságuk azt tükrözi, hogy az élelem, amit elérnek, az is milyen mértékben van jelen. Tehát ilyen értelemben az egész kertünk életközösségéről adnak egy képet, és ugye minél diverzebb, sokszínűbb az életközösség körülöttünk, annál jobban hozzájárulunk a természetes élővilág, vagy inkább természetközeli élővilág megőrzéséhez. A világban nagyon radikális az a csökkenés, ami ugye egy kihalási hullámnak is nevezhetjük, ez a rovarokat és a pókokat erősen érinti, tehát az elmúlt 30 évben negyedére csökkent az elérhető rovarszám, pók szám is sajnos, és ez kihat minden másra, tehát kihat a madarak táplálkozásra, és így az egész ökoszisztémára, ha úgy tetszik. Mindenki egy picit foglalkozik azzal, hogy a saját kertjében több pókfaj és több élőlény éljen, az nagyon nagy hatással tud lenni az egész természeti környezetünkre.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.